Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Gyakorlatilag stagnálással kezdtem mai napot a budapesti értéktőzsde, de a Bux Index ugyanott áll szinte, ahol a tegnapi záráskor, és a vezető papírok esetében sem látszik jelentős elmozdulás. Az OTP árfolyama mindössze 0,4%-kal 11.985 forintra gyengült. A Richter 0,1%-os mínuszban van, 8.300 forinton. A Magyar Telekom egyelőre 407 forinton stagnál, a MOL pedig 3.010 forintba kerül, ami 0,2%-os erősödést jelent a keddi záró árfolyamához képest.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató hírre, akár idehaza, akár pedig a nemzetközi porondról?
Igazán fontos makroadatokra nem számítunk. Amire érdemes lehet figyelni, az a várhatóan kora délután megjelenő Európai Bizottsági Jogállamisági Jelentés, ugye Magyarországgal kapcsolatban, ez az uniós források sorsára is hatással lehet, tehát elképzelhető, hogy ennek akár piacmozgató hatása is lehet majd.
Végül nézzük még meg, hogy mi a helyzet most a forinttal, hogyan alakul az árfolyama.
Az elmúlt napokban már megszokhattuk a forint fokozatos gyengélkedését, erre most ma reggel még rátett egy lapáttal a magyar deviza, és további eséssel kezdett, már a 377-es szintet közelíti az euró jegyzése, ez 0,5%-kal magasabb a tegnap esti szintnél, a dollár 346 forintba kerül, az angol font pedig 439 forint 85 filléren áll most éppen.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Járdi Roland, a Világgazdaság újságírója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Pénteken hozza ki a KSH a júniusi inflációs adatokat, legfrissebb cikketben pedig a várakozásokkal foglalkozol. Mit mondanak az elemzők? Mi valószínűsíthető, csökkenő vagy növekvő tendencia rajzolódhat-e ki?
A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők egyöntetű véleménye szerint folytatódhatott az infláció csökkenése júniusban. Az elmúlt hetekben egymás után jelentették be a legnagyobb üzletláncok az újabbnál újabb akcióikat, miközben a kötelező akciózás beindultak. Míg májusban az üzemanyagárak és a háztartási energia, addig júniusban jó eséllyel az élelmiszer árak alakulása húzhatta lejjebb az inflációt. Ugye minden hónapban elkészítjük az elemzői konszenzusunkat. Ugye a mostani júniusi konszenzusunk szerint 20%-ig süllyedhetett a fogyasztói árak emelkedésének üteme, de ez azért nagy szó, mert előzetesen legkorábban júliusra várták a szakértők ezt az áremelkedési dinamikát. Ugyanakkor havi alapú drágulás 0,3%-os lehetett, tehát ismét egy hónap után pozitív tartományba válthatott. Ettől azonban lényegesebb, hogy a maginflációs mutató, ami az árnyomást méri a gazdaságban, a májusi 22,8%-ról tovább esett 21,2%-ra.
Ezekből a számokból látható-e, hogy mi várható a következő hónapokban, és hogy az év végére reális-e, hogy egy számjegyűre csökkenjen az infláció?
Abszolút reális, sőt most már azt lehet mondani, hogy novemberben egy számjegyű lehet az infláció, decemberben nem kizárt, hogy már 7-8% közé mérseklődik az inflációs ütem. A következő hónapokban egyrészt a bázis hatások is közre fognak játszani. Tavaly szeptemberben a rezsicsökkentés átalakításának hatása majd 3,5%-ot dobott az infláción. Tehát ezek a bázisok, ahogy megjelennek az adatokba, úgy fognak automatikusabb havi adatok lejjebb menni. Tehát az látható, hogy a boltok részéről is megindult a verseny. Szerepet játszik, hogy a fogyasztás visszaesett erőteljesen az első fél évben.
Köszönöm, további részletek a vg.hu-n. Járdi Rolandot, a Világgazdaság újságíróját hallották. A vonalhiba miatt a hallgatóink elnézését kérjük.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az előzetes adatok szerint 1728 milliárd forint, vagyis a GDP 9,8%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. A kiadások elszálltak, a bevételek pedig nem teljesültek. Legutóbb 2006-ban volt ilyen mértékű a deficit az év első három hónapjában, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Csiki Gergelyt.
A KSH által közölt kormányzati szektor adatok is alátámasztják az elmúlt hónapokban általunk megírt elemzések fő üzeneteit, miszerint elég rossz állapotban van idén a költségvetés. Az első három hónapban ugyanis a GDP arányában 9,8% volt a hiány, ez nominálisan 1728 milliárd forintos deficitnek felel meg. Hogy érzékeltessük itt a hallgatóknak, hogy mekkora a baj, ilyen mértékű deficitre az első három hónapban legutóbb 2006-ban, vagyis 17 évvel ezelőtt volt példa.
Mi az oka ennek?
Elsősorban a kiadások elszállása. Azt látjuk, hogy 1872 milliárd forinttal 8938 milliárd forintra emelkedtek a kiadások 26,5%-kal éves szinten. Elsősorban egyébként a kormányzati szektor egyéb kiadásai 1000 milliárd forinttal növekedtek, ez 77%-os emelkedés. A KSH itt számolja el az energiaszolgáltató cégek felé nyújtott állami támogatások összegét. Ez ugrásszerűen megnövekedett. Nyilván annak következtében az rezsicsökkentést a kormány fenntartja, ez viszont idén egyre drágább az energiaárak, magas energiaárak miatt, ugye a magasan belokkolt és beragadt energiaárak miatt. Másrészt pedig a bevételi oldalán azt látjuk, hogy egy mérsékeltebb ütemű bővülés volt tapasztalható az első három hónapban, 9,2%-kal növekedtek csupán, és ezen belül egyébként, ami leginkább aggasztó, az áfa bevételek emelkedése, csupán 129 milliárd forinttal emelkedtek 8,8%-kal az első három hónapban. Ezt némiképp tudta csak kompenzálni a termelési adók 415 milliárd forintos növekménye, ami 15,6%-os bővülési ütem. Ez elsősorban ugye a 2022-ben bevezetett és most befizetésre kerülő különadóknak volt köszönhető.
Mi az oka annak, hogy az energiaár soron még mindig ennyi pénz megy el? Ugye azt lehet hallani, hogy azért a földgázára már a töredéke annak, ami korábban volt, akár egy éve is, amikor még csúcsokat döntött a földgázára.
Így van, ez alapvetően azzal függ össze, hogy a tavalyi év során tároltuk be azt a földgáz mennyiséget, amit idén évelején, ugye akár a téli hónapokban kivettünk a rendszerből, akár a lakosságnak, akár az iparnak és a lakosságnak, ugye az állami támogatás még érvényben van jelentős mértékben, van egyfajta fogyasztói piaci ár, de az lényegesen alacsonyabb volt, mint az a fajta ár, amin betárolta a magyar állam a tárolókba ezt a gázmennyiséget, energiamennyiséget. Ezért, amit most veszünk ki, annak a költsége az még a korábbi időszakból volt tapasztalható, vagy volt elszámolva. A most tapasztalt piaci árak még nem relevánsak ebből a szempontból, hogy csökkentés fenntartatósága miatt.
A bevételi oldalon azok a tételek, amelyek nem teljesültek, mennyire hozhatók összefüggésbe ezzel a makrogazdasági helyzettel, ami jelenleg jellemzi Magyarországot, tehát hogy technikai recesszió van, bár még ugye a második negyedévre ezt nem tudjuk, magas az infláció, visszaesett a kiskereskedelmi forgalom, tehát ezek mennyire magyarázzák azt, hogy a bevételek nem teljesültek?
Így van, ez az alapvető oka, hogy a makrogazdasági folyamatok, tehát a gazdaság fundamentumai nem úgy alakulnak, hogy ezt a kormány idén tervezte, vagy tervezi, hogy a kormány az idei költségvetést, amit márciusban véglegesített 1,5%-os növekedésre alapozta, és részben ezzel van összefüggésben, hogy a lakossági fogyasztás nem úgy alakul, ahogyan azt valószínűleg a kormány eltervezte, ez pedig nyilván a magas inflációval, az emiatt csökkenő reálkeresetekkel és az átalakuló fogyasztással, a fogyasztási szerkezet kiigazításával függ össze, az emberek másképp vásárolnak, olcsóbb terméket vásárolnak, kevesebbet vásárolnak.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mit gondol az euró bevezetéséről a leendő gazdaságfejlesztési miniszter. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2022-ben jelentősen visszaesett az orosz vezetékes földgáz exportja az Európai Unió országaiban. Oroszország LNG exportja ugyanakkor bővült, derült ki az Economus gazdaságkutató elemzéséből. Az orosz vezetékes földgáz emellett új felvásárlókat is talált 2022-ben. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Németh Viktóriát, az alapítvány szenior elemzőjét.
Egyrésztről beszélnünk kell arról, hogy az orosz földgáz exportja jelentős visszaesést szenvedett el. Összességében a külföldre vitt földgáz mintegy negyedével zuhant, de a távoli célpontok esetében, mint például Európa vagy ide számítódik Kína is, 45%-os zuhanásról lehet beszámolni. Ugyanakkor vannak olyan irányok, illetve jövőbeli lehetőségek, amely az orosz földgáz számára perspektívát jelent. Az egyik éppen az említett kínai kereskedelem, ahol dinamikusan bővül a csővezetéken keresztüli szállítás, és már az előző évben, 2022-ben utolérte az Ázsiába szállított mennyiség az európai vezetékes földgáz mennyiségét. Ez lényeges részben annak tudható be, hogy az európai földgáz szállítás jelentősen zuhant, ugyanakkor Kína irányába is fokozatosan bővül a szállítás. További perspektíva az orosz földgáz számára az úgynevezett LNG, a csepp folyós földgáz, amely tekintetében Oroszország csupán a világ negyedik legnagyobb exportőre, de már az előző évben is közel 9%-kal tudta bővíteni a lehetőségeit, és az orosz csepp folyós gáz még európai országok is vásárolták 2022 során, sőt még ebbe a földrajzi irányba is volt bővülés, de például Kína, amely lényegesen kevesebb LNG-t, 20%-kal kevesebb LNG-t használt föl, mint a megelőző évben, szintén dinamikus, bővülő lendülettel vásárolta az orosz LNG-t, és azt továbbadta más országoknak, többek között Japánnak, Dél-Koreának, de Franciaországba is jutott belőle. Szintén perspektívát jelent India, ami a világ egyik legnagyobb LNG beszerzője. Másrészt Európában, illetve Európát és Ázsiát összekötő csomópontként Törökország egy fontos elosztási központ lehet Oroszország számára, hiszen már most is az Európába csővezetéken érkező földgáz egy jelentős része Törökországon keresztül érkezik, miközben lehetőségek vannak arra is, hogy Pakisztán és India irányába is csomópont legyen Törökország.
Említettük már félig meddig azt, hogy bár az orosz vezetékes földgáz exportja az Európai Unióba nagy arányban mérséklődött, addig az LNG bővült, de mégis a kieső csővezetékes földgázt honnan pótolta az Európai Unió?
Európában is lendületes fejlődést mutat az úgynevezett LNG exportja, és például az Egyesült Államok igen fontos forrása lett ennek. Az érkező cseppfolyós gáz több mint 40%-a tavaly már az Egyesült Államokból érkezett. Az Egyesült Államok ezzel a világ legnagyobb LNG exportőrévé vált, megelőzve Katart és Ausztráliát, de tulajdonképpen a Norvégiából érkező csővezetéken keresztül érkező földgáz mennyisége szintén kisebb mértékű növekedést mutatott. Emellett Algéria az, aki ellátja Dél-Európát, elsősorban Olaszországot, de Spanyolországba is szállít Algéria földgázt csővezetéken keresztül, kismértékben pedig LNG formájában. Ugyanakkor ebbe az irányba további bővülés jelent az, hogy Niger és Nigéria szintén szeretnének csatlakozni ehhez a vezetékhez, és ez a vezeték is fejlesztés alatt áll, és néhány éven belül ezekből az afrikai országokból is érkezhet Európába vezetékes földgáz. Emellett pedig Katar is egy fontos szereplő, viszont itt a kapacitás korlátok miatt elsősorban 2026 lehet ez a dátum, amikor látványosabb mértékben bővül az Európa irányába szállított földgáz.
Németh Viktóriát, az Economus gazdaságkutató alapítvány szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 31-ig lehet pályázni az Energiaszabályozók Regionális Egyesületének kutatási díjára. A kiírás célja az energiaszektor és a szabályozási terület legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatása, melyek ösztönzően hatnak az energiapiaci fejlesztésekre, és válaszokat kínálnak az iparág legaktuálisabb kihívásaira, mondta az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Ságvári Pált.
publikációkat, illetve jó gondolatokat, jó írásokat várunk, amely az energiaszabályozási világ aktuális problémáira reflektál. Tehát például olyan témákban lehet beküldeni munkákat, hogy hogyan lehet hatékonyan bevonni ipari lakossági fogyasztókat a villamosenergia szektorba, hogyan kell jól árszabályozni egy olyan magas kamatkörnyezetben, amit az elmúlt hónapokban kialakult pontosan az energiakrízis hatására. Különböző problémákat, nehézségeket okoz, amikor a tarifát meghatározzák a szabályozói hatóságok. Vagy például, hogy a most felizzott ez a vita, hogy a villamosenergia piacok alapvetően a úgynevezett energy only, tehát az energiaval kereskedünk, és nem a kapacitásokkal, ahogy az ugye a múltban történt, és arról szól ez a vita, hogy például most megint visszahozni ezt a fajta kapacitáskereskedelmet, ennek az előnyeit, hátrányait egy publikációban összeszedve. Tehát, hogy alapvetően olyanoknak a jelentkezését várjuk, akiknek van az energiaszektorban már valamilyen szintű ismerete, és érdeklődnek ezek a témák iránt. Előszeretettel várjuk az egyetemisták, akadémikusok, doktoranduszok jelentkezését, akik ezekben a témákban megnyilvánulni szeretnének. Akinek a pályázata megfelelő, az bemutathatja az októberi konferencián, és meghívást kap a várban rendezendő gálavacsorára is.
Említette azt, hogy a nyertes pályamunkát bemutathatják majd a budapesti konferencián. Itt arra gondolt a jubileumi, az Energiaszolgáltatók Regionális Egyesületének jubileumi konferenciájára, amelyet majd október 9-én, illetve 10-én tartanak Budapesten.
Így van, a 20. konferencia, az ERA-nak a 20. konferenciájának a eseményére gondoltam, ennek a második napján kerülhet bemutatásra a legjobb pályázat.
Ságvári Pálta, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nagy teljesítményű elektromos autó töltők telepítését kezdte meg az E.ON és az egyik kiskereskedelmi áruházlánc. A transeurópai közlekedési hálózat mentén 15 helyszínen összesen 30 ilyen berendezést helyeznek üzembe. Az első töltőket adták át Székesfehérváron, mondta az Inforádiónak az E.ON csoport szóvivője Varga Ivett.
A töltők különlegessége, hogy a 300 kW teljesítményű egyenáramú töltők 6-szor gyorsabb töltést tudnak biztosítani, mint a DC töltők között leginkább elterjedt 50 kW-os villámtöltők. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges 2-3 órát várni akár egy feltöltésre, hanem az a 20-30 perc, amíg egy átlagbevásárlást bárki megtett, az elegendő arra, hogy 100%-ra feltöltse a várakozó elektromos autóját. Ez egy hatalmas kényelmi előrelépés az elektromos autós közösség számára. Ez a fejlesztés egy jelentős nemzetközi projektnek a legelső állomása. Ennek keretében Európa 9 országában több mint 1000 darab 150 kW-os ultragyors töltő épül ki. Ebben a nemzetközi projektben az legelső töltők készültek el most itt Székesfehérváron, amiket egyébként még újabbak fognak követni. 2025 elejéig további 14 magyarországi helyszínen telepít hasonló ultragyors töltőállomásokat az E.ON Hungária csoport, az áruházlánccal közösen, ami azt jelenti, hogy összesen 30 ilyen ultragyors töltő telepítése valósul meg 60 töltőponttal.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban újra itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Nagy változásról nem tudok beszámolni, továbbra is gyakorlatilag stagnál a Bux Index a tegnapi záróértéke környékén, és a vezető papírok is felemás teljesítményt mutatnak, jellemzően kisebb elmozdulásokat látunk. Az OTP 0,3%-os gyengülés után 11.950 forintba kerül, a Richter 0,5%-os erősödést mutat, így 8.350 forinton áll, a Magyar Telekom 405 forint 50 fillérbe kerül, ami 0,4%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest, a MOL pedig 0,2%-os erősödésben áll 3010 forinton.
És milyen helyzet a forinttal, hogyan alakul most az árfolyama?
A forinttal kapcsolatban továbbra sincsenek jó híreim, közel 0,5%-os gyengüléssel kezdte a mai napot a magyar deviza, így 376 forint 80 fillért kell most adni egy euróért. A dollár 345 forint 70 fillérbe, az angol font pedig 439 forint 40 fillérbe került.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.